Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Fontos statisztikákat elemzett a Borsodi Baleset Megelőzési Bizottság. Népszerű a polgármester ösztöndíjas a program sátora a Jóújhelyen. Az egykori MÁV 60 atlétikai klubra emlékeznek a hétvégén. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Borsodabaúj Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága kihelyezett ülést tartott, ahol elhangzott, a tavalyi évhez képest nőtt a vármegyében a halálos balesetek száma, de a súlyos és anyagi kárra járó esetek száma csökkent. A találkozón a szakemberek fontos témákat érintettek a közlekedésbiztonság és balesetmegelőzés kapcsán, és a jelenlévők megbeszélték az aktuális helyzetet és a következő időszak feladatait is. A részletekről Varga János rendőr alezredest, a bizottság ügyvezető elnökét hallják.
Van egy tavaszi és egy őszi ülésünk, általában kihelyezett ülést tartunk, ahová meghívjuk a helyi balesetmegelőzési bizottságnak a vezetőjét és a titkárát és az elnökét, és nem csak a vármegye baleseti helyzetét értékeljük, elemezzük, hanem az adott helyi rendőrkapitányság területéhez tartozó közutaknak a közlekedés biztonságát is elemezzük, értékeljük. Jó eredményekre tudok beszámolni. Egyedül a halálos balesetek tekintetében van egy 33%-os emelkedésünk, de az abszolút számokban azt jelenti, hogy idén 8 halálos balesetünk volt a vármegyénkben, tavaly pedig 6 volt, viszont örömmel mondhatom el, hogy a súlyos és a könnyű sérüléses balesetek vonatkozásában viszont jelentős csökkenés van. Most közel 30 balesettel van kevesebb, mint a tavalyi év hasonló időszakát veszük figyelembe. Kevesebben sérültek meg az útjainkon, és ami pedig örvendetes, hogy folyamatosan csökken az ittosan okozott balesetek aránya. Korábbi években 10% alá nagyon nehezen tudott ez az arány menni. Most a utóbbi három év és az idei évben is 5% alatt vagyunk már a ittasan okozott balesetek aránya. Tehát 100 járművezetőből 5 esetben találunk ittas gépkocsi vezetőt. Én gondolom azt is, hogy nem csak az embereknek a belátásán is nagyon sok múlik már, viszont mi sem engedjük el ezt, hogy növekedjen, ezért rengeteg olyan közúti ellenőrzést hajtunk végre, és tapasztalják a gépkocsi vezetők, hogy finmódszeres ellenőrzések, amikor is nem igazoltatjuk a járművezetőket, hanem csak egy alkoholszondás ellenőrzésre állítjuk félre őket, és utána folytatják is az útjukat. Ezt éjszaka hajnali órákban, szinte a nap minden időszakában számíthatunk arra, hogy a rendőrök nagyobb létszámmal, alkoholszondákkal felszerelve végzik ezen munkájukat. Az alkoholteszterek, amiket a rendőrök használnak az ellenőrzések során, az nem szűri ki a bódult állapotot, viszont vannak olyan jelek, amikre a rendőrök felfigyelnek, és akkor bizony gyors tesztet alkalmazunk, és végrehajtjuk azokat az eljárás cselekményeket, ami ennek a bódult állapotban történő vezetésnek a bizonyításához szükséges. Tapasztalható bizony egy minimális emelkedés, hogy bódult állapotban közlekednek járművezetők. Én kérem, hogy ne közlekedjünk sem alkoholos befolyásoltsággal, se bódult állapotban, hisz ne kockáztassuk más testi épségét, életét azáltal, hogy mi egy felelőtlenül így ülünk a járművezető kormány mögé. Ahol a vármegyékben több baleset következik be, mindig a város nagyságára azért figyelembe kell lenni. Hát végül is a vármegyékben miskolci terület az, ami súlyozottan baleset veszélyesebb, de ez azért van, mert nagyobb a lakosság létszáma, a forgalom nagysága, és persze, hogy itt sok olyan zavarás, veszélyhelyzet kialakul, amiből végül is baleset alakul ki. De ez hasonló Ózd tekintetében is, ott is azért jelentősebb, de most tényleg elmondható, hogy mindenhol csökkenek a baleseteink számai, és remélhetőleg, hogy az év végéig ez így is fog maradni. Szóval minden baleset, akár anyagi káros balesetből is kialakulhat, ez mind sajnos a járművön múlik, a balesetnek a mechanizmusán, a kimenetelén múlik, nagyon sok olyan dolog van. Mi azt szeretjük, hogy nem következik be közlekedési baleset, de ez türelem kell, ehhez egy közlekedési kultúra kell, egy nyugalom kell, egy defenzív vezetés, és sorolhatnám azokat az összetevőket, ami miatt szükséges ezt figyelembe venni akkor, amikor egy jármű akár egy motorra felülünk, és nem vagyunk felelőtlenek a közlekedéseink során.
Népszerű és motiváló a diákok számára a Sátoraljóújhelyen működő polgármester ösztöndíjas a program. Nyíri Péter alpolgármester szakmai elismerésként definiálta a díjat, amely által bemutathatják a város tehetséges fiataljait, egyben helyben maradásra is ösztönzik őket.
Abban bízunk, hogy közel tartja a városhoz a fiatalokat, hiszen itt kapják ezt az elismerést, ráadásul a polgármester ösztöndíjas elismerés egy szakmai elismerés, hiszen a pedagógusok, a tantestület adja, és azért az is elhangzott a legutóbbi polgármester ösztöndíjas átadáson, hogy ez egy tehetséggondozó program, hiszen a tehetséges fiatalokat mutatjuk meg másoknak, kapnak elismerést, de ők példaképek is mások számára, hogy lehet cselekedni egy adott területen, az magunk szakmájában, és ezek a fiatalok bizony közösségi emberek is, tehát felelősséget éreznek a kisebb-nagyobb közösség iránt, ilyen értelemben is példaképek. De ez a tehetséggondozó program a tehetséggondozó tehetségeket is megmutatja nekünk, hiszen a pedagógusok, akik ezeket a fiatalokat tanítják, nevelik, formálják, maguk is tehetségek, tehát ez mindig a pedagógusoknak, vagy a tantestületnek az elismerése, és igen, abban az iskolában nagyon tehetséges fiatalok vannak. És bízunk abban, hogy azok a fiatalok, akik ilyen elismerést kapnak, kötődnek még erősebben a városhoz, ez egy jó élmény nekik is, vagy itt maradnak, vagy pedig ha elmennek, akkor visszatérnek. Egy kisvárosban is lehet kiváló teljesítményt elérni, egy kisvárosból is lehet meghódítani a világot, úgy is, hogy valaki elmegy, de úgy is, hogy itt marad. Hát erre nekünk Kazinci nagyon jó példa, de a jelenkorban is lehet példát mondani arra, hogy igenis egy kisvárosban maradva is lehet mondjuk országos hírnévre szert tenni, amely világban sem kell már feltétlenül elhagyni az embernek a szülővárosát, vagy a felnevelő otthonát, ahhoz, hogy mondjuk ismerettséget szerezzen, vagy ismertséget szerezzen, ez megtehető helyben is. Úgyhogy a polgármester ösztöndíjas a címnek ilyen hatása is van, és hogyha visszamegyünk az években, és összeszámláljuk az ösztöndíjat kapókat, akkor elmondhatjuk, hogy nagyon sok fiatalt meg tudtunk így szólítani, és nagyon sok fiatalt megismerte az önkormányzat. Megtudtuk, hogy ők milyen pályán akarnak elhelyezkedni, milyen téma érdekli őket. Most például a legutóbb Batta Zsolt, a Trefort szakképzőiskola tanulója kapott polgármester ösztöndíjasa elismerést, ráadásul ő érettségi megszerzése után ment a Trefortba, és ott karosszéria lakatos szerszám és készülékgyártó és gumiabroncsjavító és keréki egyensúlyozó végzettséget és szakképesítést is szerzett, tehát az érettségi megszerzése után ő még szakmát szerzett, és a Trefortból két szakmával és egy szakképesítéssel távozik, megalapozta sokfelől a maga jövőjét, tehetséges fiatal.
Május 31-én összegyűlnek 60-ban az egykori MÁV 60 atlétikai klub sportolói, hogy emlékezzenek az aktív évekre. A sportklub 1980-ban szűnt meg, épp 45 évvel ezelőtt. Hegyi Zoltán szervezőt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Mondtad, hogy már talán hamarabb lehetett volna ezt megszervezni, aztán mégis az idő, meg a Covid, meg a mindenféle dolgok úgy hozták, hogy idénre sikerült ezt összehozni, tehát épp a 45. évforduló, a megszűnésének a 45. évfordulója.
Gyakorlatilag ez egy nagymúltú sportegyesület, 1920-ban alakult, tehát 105 éves, tehát ez is jubileum, és a térségben HVS-e néven 60 éves utas sportegyesületként volt hosszú évtizedeken keresztül. Azért is van most ez összehívva, és hogy megszervezve, mert gyakorlatilag váratott ez magára nagyon. Úgy láttam, hogy ez más nem hajlandó, én megéreztem magamban hajlandóságot, nem az első szervezésem, több szervezés is volt már, és nem egyszerű volt ez, mert a sok régi futballtársakat megkeresni, és ezt olyan formában, hogy ez szombatra eljöjjönek. Játékosok a túl még több vendég is lesz meghívva, akik régen kötődtek a labdarúgáshoz, kötődtek a MÁV és a vasutas labdarúgáshoz, ezekben lesznek volt elnökök, játékvezetők, szurkolók, még olyan is, aki éttermi felszolgáló, amikor mi hazajöttünk vidéki mérkőzésekről, mindig a MÁV étteremben vacsoráztunk, vagy ebédeltünk, és tehát egyik főszurkoló is mindenképpen szeretett volna eljönni.
Itt a kezemben tartok egy tablót, ez az utolsó tabló lehet így az évszámból látva. Megszűnés. Miért? Miért jött el ez a pillanat 1980-ban, amikor megszűnt? Mert hogy most ennek az évfordulójára gyűltök össze, hogy megszűnt?
Igen. A múlt történelmét ugye kutatva is átnézve, 1957-ben a 60-nak a tanácselnöke, 60-i György volt, úgy hívták, és Rabesz Lajos, a 60-i pártitkár. És ők már 57-ben azt szerették volna, hogy legyen egy fúziós csapat, tehát hogy a MÁV-ot és a akkori Kinizsit, hogy egyesítsék és hozzanak létre egy jó ütőképes városi csapatot. Akkor azt tudni kell, hogy a MÁV sport és a HVS-e, tehát a 60-i vasutas labdarúgásnak közel 40 éves múltja volt 57-ben, a Kinizsinek pedig egy 10 éves múltja, tehát jóval később alakult a Kinizsi Sportegyesület.
Okay.
Fordult a mérleg, a MÁV-nál gyengültek a szakosztályok, gyengült úgy minden, és a Kinizsi Sportkör az átvette, tehát több szakosztály, több sportoló pályát újítottak, öltözőket építettek, és a 70-es évek közepén végén pedig akkori városvezetők, akkori vezetés, a menedzsment úgy döntött, hogy most már eljött az ideje, hogy egy amatőrök között egy profi szellemű csapatot hozzanak létre.
Végül az időjárásról. Éjjel felhős lesz az ég, záporokra, zivatarokra számíthatunk, majd holnap alapvetően gomoly felhős napos idő várható, de a keleti tájakon több lehet a felhő, és ott több helyen újra előfordulhat zápor, zivatar, néhol tartósabb eső is. Sokfelé lesz erős a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 12-13, napközben aztán 19-20 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. május 28-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.
Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Klész Beátát hallják, főbb híreink egy-egy mondatban. Együttműködési megállapodás született a Magyar Röplabda Szövetség és az EKTTK Sporttudományi Intézete között. A pénzelvonások miatt Kazincbarcikán is csökkent a kulturális programok támogatása. Megalakult a Hevesi Ízlelő, a minősített tájétel és gasztrotúra program. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A kormányzati pénzelvonás és a helyi adók elvonása miatt Kazincbarcika város önkormányzatának több olyan intézkedést kellett meghoznia, amelyek eddig a városlakók kényelmét, szórakoztatását, illetve a város fenntartatóságát szolgálták. A kényszer intézkedések között szerepel a felújítási tervek áttekintése, egyes esetekben azok átütemezése. Ennek részeként a szökőkutakat csak később, az iskolai nyári szünet elején kapcsolják majd be. Klimon Istvánt, a város alpolgármesterét hallják.
Magyarország kormánya elindított a versenyképes járások programot, melynek köszönhetően a Kazincbarcikán befizetett helyi adókból sajnálatos módon, de a járás különböző településein fognak különböző programok megvalósulni. Tehát nagyon könnyen előfordulhat az, hogy egy kazincbarcikai járdaszakasz helyett majd Izsófalván, Szolkálóba, Múcsonyba vagy bármelyik járási településen fog járda megépülni. Ez kissé érdekessé teszi az önkormányzatnak az éves tervezését, akár a működés tekintetében, de legfőképpen a felújítások terén. Ezért kényszerülünk olyan döntéseket meghozni, mint például ebben az esztendőben a szökőkutakat is csak később fogjuk tudni indítani. Szóval megszokhatták a Kazincbarcikán élők, hogy már a május az a hónap, amikor a szökőkutak indulnak, és ezzel egy kis szint hoznak még a városba, és mindenkit, aki csak látja, vagy ha őket megnyugtatja, jó kedvre deríti. Sajnos ebben az esztendőben várnunk kell addig az időpont, amíg az iskolákban befejeződik a tanítás, és azt a kényszerű és sajnálatos döntést hoztuk meg, hogy június 20-ánál hamarabb nem fognak elindulni. Amikor a 2025 évi költségvetést terveztük, és tudtuk, hogy a kormányzati elvonások, ugye itt a versenyképes járásokon keresztül komolyabban is sújthatják a várost, mint ami eddig volt a szolidaritási hozzájárulás, és így gyakorlatilag hiába teljesítenek jól a kazincbarcikai cégek, fizetik az ipőrűzési adót, ezek nem maradnak Kazincbarcikán, ezen az összegek. Ekkor elgondolkodtunk azon, hogy a szociális ellátásainkat hogyan tudjuk átalakítani, viszont akkor is abban maradtunk, és a képviselőtestület is így foglalt állást, hogy ezekhez az ellátásokhoz nem nyúlunk. Itt továbbra is maradnak a már jól megszokott szociális ellátások, közé tartozik akár a beiskolázási támogatás, a tanulás ösztönző támogatás, a nyelvvizsga támogatás, vagy éppen a balatoni táborozásnak a támogatása, amik azt gondoljuk, hogy mindenféleképpen szükségesek.
Együttműködési megállapodás született a Magyar Röplabda Szövetség és az EKTTK Sporttudományi Intézete között. A megállapodásnak köszönhetően az edzőszakon végzett hallgatók rendelkezni fognak a munkaerőpiacon elengedhetetlen licenccel, mivel az ehhez szükséges képzést és vizsgát beépítik a tantervbe. Elsőként Vatai Gabriellát, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallják.
Tavaly 2024-ben kerültem a Magyar Röplabda Szövetség élére, akkor szavazott nekem bizalmat a tagság, mint elnök, és én az elnöki ciklusomban, az elnöki programomban azt vállaltam, hogy a röplabda edzőképzést idehaza elindítjuk a fejlesztés, fejlődés útján. Egyértelműen a röplabda sportág 2022-ben elfogadott sportági stratégiában megfogalmaztuk azt, hogy a minőségi képzést el akarjuk érni, minőségi sportolókat szeretnénk nevelni, és a minőségi képzés alapja az, hogy olyan minőségi edzők dolgoznak ezekkel a gyermekekkel, hiszen hiába van tehetséges, jó alkatú sportolónk, hogyha nincs nincs olyan edző, aki meg tudja neki tanítani, amit szükséges. Éppen ezért azt tűztük ki célul, hogy az edzőképzésre fölteszünk mindent, és első számú pontként ezt fogjuk előre tolni, mert hogyha elindul az edzőképzés, és az edzők fiatalok motiváltak lesznek, és jönnek, és tanulnak, és fejlődnek, és a 21. századi megfelelő sporttudományos hátteret is megkapják az ismereteik mellé, akkor tudunk fölzárkózni az európai elit mellé, illetve akkor lesz versenyképes sportolónk, és ezért fontos az, hogy az egyetemekkel tudjunk megállapodást kötni, mint például, amit a mai napon is aláírtunk. Gyakorlatban úgy néz ki a megállapodás, hogy mi szakmai tartalmat hozunk, leginkább ugye a röplabda specifikus részeken, hiszen sporttudományos résszel azért az egyetem nagyon jól el van látva, tehát abban nem igényelnek segítséget, viszont a röplabda specifikusban igen. Mi azokat a tartalmakat, amiket ugye összeszedünk a legkülönbözőbb szakembereinktől, nemzetközi tapasztalatokból, nemzetközi szakanyagokból, azokat az egyetem részére fogjuk bocsájtani, illetve az egyetemen dolgozó röplabdát oktató szakembereknek tartunk továbbképzéseket, hogy tényleg azt az irányvonalat tudják továbbadni, amit a magyar röplabdázás fejlődéséhez közösen megállapítottunk. És szeretnénk eljutni a következő években oda, hogy gyakorlatilag ezek az edzők, akik az egyetem falai mögül kikerülnek, a régióban versenyelőnyben legyenek, és el tudjanak helyezkedni klubokhoz, és el tudják kezdeni a munkát.
Most itt az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen történt az együttműködés megállapodás folyamatban, milyen intézményekkel vagytok túl, és körülbelül hány intézményt fog érteni?
Igen, az együttműködést az egyetemekkel a tavalyi évben kezdtük el kialakítani. Budapesten a Testnevelési Egyetemmel kezdtük, ugye, amikor tavaly nyáron megszületett az aláírás. A második volt az EGRI szerződés aláírása, viszont ugye itt azért a folyamat az kicsit hosszabbra nyúlt, úgyhogy a Szombathelyi Egyetemmel gyakorlatilag fizikailag hamarabb írtuk alá, de az együttműködés előbb volt már itt is készítve, tehát mondhatni, hogy a második helyen. Egyébként még Pécs, Szeged és Debrecen van terben, hogy az ottani egyetemekkel fogunk együttműködni, tehát megpróbáljuk lefedni az országot, hogy mindenki számára, aki röplabda edző szeretne lenni, az elérhető legyen.
A Sporttudományi Intézet részéről Bence Neitner Otto igazgató méltatta az együttműködés jelentőségét.
Az elmúlt fél évben elkezdődtek már a tárgyalások, a Kazincz-Bacikai Egyesülettel már volt megállapodásunk. Hát nagyon örülök, hogy ez létrejött, és köszönöm szépen rektor asszonynak, hogy ezt támogatta. Azt is köszönöm, hogy az egész röplabda szövetség vezetősége megjelent ezen az ünnepélyes ceremónián. Szerintem közös célunk az, hogy a magyar röplabda sportot fejlesztjük, támogassuk. A Sporttudományi Intézet számára fontos, hogy kiváló szakembereket kapunk, kiváló szakmai anyagokat kapunk, és nem mellékesen, hogy a hallgatóink a sportszakmai gyakorlataikat a magyar röplabda sport kiváló helyszínein tudják végezni. A legfontosabb talán az, hogy bevezette a röplabda szövetség ezt a licencrendszerét, amivel a mi hallgatóink azt gondolom sokkal többet fognak kapni, ezáltal utána be tudnak lépni a röplabda szövetség edzőképzésébe, és remélhetőleg kiváló szakembereket tudunk adni a magyar röplabda sportnak. Jelen pillanatban már zajlanak a tárgyalások a Magyar Labdarúgó Szövetséggel. Ez is nagyon fontos lesz számunkra, mert a C-licenc miatt tudnak elhelyezkedni a hallgatóink. Ez remélhetőleg nem sokára aláírásra kerül.
Megalakult a Hevesi Ízlelő, a minősített tájétel és gasztrotúra program. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Vendéglátómesterek klubja 2018 óta működik. A klub 2024-ben újraindította a gasztronómiai szakemberek, vállalkozók és oktatók közösségét, hogy közös programokat szervezzenek és erősítsék az együttműködést. Idén márciusban pályázatot hirdettek Heves Vármegye étele címmel, amelyben marketing ötleteket vártak. A felhívásra 8 pályázat érkezett, ebből választották ki a legjobb ötleteket. A Hevesi Ízlelő programról Nagy Zoltánt, a Vendéglátómesterek klubja elnökét kérdeztük.
Hevesi Ízelítő, egy ilyen rendezvényen vagyunk, amely a Heves Vármegyei Vendéglátómesterek klubjának rendezvény, egészen pontosan mi ez a rendezvény, amin vagyunk, és itt ugye díjátadó is lesz.
Így van, a kicsit a Mesterklubról, 2018-ban alakult meg a Mesterklub, ez egy ilyen alulról jött kezdeményezés, egy mester vizsga estéjén több szakma is képviseltette magát, szakácsok, cukrászok, pincérek, és a szakemberekkel beszélgettünk, hogy nincs egy olyan platformunk, ahol eszmét tudunk cserélni, ahol egy kicsit tudjuk fejleszteni magunkat, egy kicsit bele tudunk nézni a gyakorlati oktatásba, kicsit tudunk segíteni másokon, meg egymáson, És a kamara befogadott minket, és így alakult meg 2018-ban a Vendéglátós Mesterek Klubja. És hát 2019-ben ez a koncepció már működött, ez a Heves Vármegye ételét keressük, de aztán úgy, mint a vendéglátás lesöpörte a Covid így az egyesületet is egy kicsit. És 2024-ben leporoltuk, újra gondoltuk, februárban egy workshopot hoztunk létre, ahol nem csak a szakembereket, nem csak a mi vendéglátós klubunknak a szakembereit, hanem más gasztronómiai egyesületeket is meghívtunk, hogy alkossunk egy olyan koncepciót, hisz Heves Vármegye történelmileg, kulturálisan mindenhonnan meg lehet közelíteni, egy hatalmas nagy potenciál, és hogy legyen egy olyan étel, vagy akár ételsor, amit a borokkal tudunk párosítani, amivel egy kicsit közelebb tudjuk hozni, akár a helyi lakosságot, akár pedig az ide látogató turistákat. És ezért azt gondoltuk, hogy és meg is született a döntés, hogy akkor hirdessük meg Heves Vármegye ételét. Ez a Hevesi Ízlelő címet kapta, ami arról szól, hogy most egy marketing koncepciót kértünk a pályázóktól, ők nem vendéglátósok igazából, hanem marketing szakemberek, tanárok, egy kicsit, akik úgy gondolták, hogy magáévá teszik ezt a dolgot, hogy megalkotnak egy logót, megalkotnak egy szlogent, 8 pályázót érkezett be.
És a logó elkészítésénél milyen szempontokat adtak meg?
Ott igazából azt szerettük volna, hogy egy ilyen időtálló legyen, tehát hogy ne kelljen minden évben más, mert most például a pisztráng meg a szarvas volt, aki például azt jelenítette meg a logóban. Egyrészt egy olyan legyen, hogy amikor valaki ránéz, akkor tudja azt, hogy ez miről szól, könnyen megjegyezhető legyen a szlogen, illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy olyan marketing koncepció legyen mellette, amit nagyon jól lehet kommunikálni.
Most a beszélgetés végén megelőlegezve a logó nyerteseit.
Így van, ugye mondtam, hogy 8 pályázat érkezett, ebből 4 ötletből szemezgettünk. Nagy Pál Zsolt, Tarjányi Patrícia, Malácsik Tibor és Pintér Balog Amanda az, akiknek a pályázatát úgymond így összegyúrtuk, és ebből lett a Hevesi Ízlelő.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Nagyobb részt állami, kisebb részt egyházmegyei és egyházközségi forrásból megújult Berzékösség 1936-ban épült Jézus szíve tiszteletére szentelt katolikus templomának külseje. A falakat május 25-én vasárnap áldotta meg a főpásztor. Az ünnepi szentmisét főcelebráló Ternyák Csaba egriesek szentbeszédében hangsúlyozta, egy-egy megújult templom üzenetet küld mindannyiunk számára, hogy mi, akik az Isten lelkiházának építőkövei vagyunk, nekünk is szükségünk van állandó lelki megújulásra. Rámutatott, a magyar nyelvben a templom és az egyház két szó, a nagy nyugati nyelvekben egyetlen szó fejezi ki ezt a két tartalmat, nálunk a templom az, amelyik összegyűjti az egyházat. Ez a kőből, téglából álló épület szimbólum is egyúttal jelöli azt a lelki valóságot, amely mi így együtt vagyunk. Ez a közösség Isten hitében összejön és imádkozik, kifejezve az Isten iránti szeretetét, aki szeret engem, megtartja tanításomat, olvassuk az evangéliumban, nekünk pedig ismernünk kell azt a tanítást, amelyet meg akarunk tartani, hangsúlyozta a főpásztor. Ezért olyan fontos nekünk ez az épített kövekből álló templom, mert itt halljuk kifejteni Jézus tanítását, itt tudunk közösségbe összejönni és az imádságban találkozni az Istennel, mondta. Itt inspirál bennünket a Szentlélek, itt juttatja eszünkbe azokat a szavakat, azokat a tanításokat, amelyeket régebben hallottunk. Az a tervünk, hogy mi az életünket Istennel szeretnénk leélni, és akkor is, amikor ösztönös természetünk esetleg eluralkodik rajtunk, újra és újra kapunk inspirációt, meghívást, megerősítést, és újra megfogadjuk, hogy mi az Istennel akarjuk élni az életünket. Ez olyan szép a keresztény életben, fogalmazott. Az Isten mindenkit hív és szeliden szólongat, mert szeret bennünket, mert meghívott minket az örök hazába. Sokszor olyan életeseményeken keresztül szól, amelyeket gyakran véletlennek hívunk, de akinek szeme van, az rájön arra, hogy ez az Isten felénk áramló szeretetének a műve, fogalmazott a főpásztor. Újítsuk meg most a szándékot, hogy szeretni akarjuk mindig az Istent, viszont szeretni őt, mert megragadott bennünket az ő szeretet hulláma, és ez bennünk is egy nagy iránta való szeretetet ébresztett, zárta szavait Ternyák érsek. A szentmisét követően a papság és az ünneplők a templomkertben lévő plébáni épülethez vonultak, amely falait szintén megáldotta a főpásztor. A felújítási munkálatok nagyobb részt Egri főegyházmegyei, kisebb részt tehát állami és egyházközségi források révén valósultak meg. Beépítették a két utolsó színes üvegablakot is a Sárospataki bazilikába. Ennek kapcsán egy emlékkonferenciát tartottak, valamint kiállítás nyílt az Újbástya rendezvényközpontban Bráda Tibor alkotó emlékére. Az elkészült ablakokat Ternyek Csaba egriesek áldja meg pünköst hétfőn. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallják.
Egy igazi képeskönyvé alakul át a Sárospataki bazilika az elmúlt években elkezdett színes üvegablakok beépítése által. Az egri főegyházmegyének köszönhetően az időközben elhunyt Bráda Tibor művész tervei alapján visszakaphatják régi éküket az ablakok. A vártemplom 1970-es években történt felújítása következtében eltűntek a színes ólomüveg ablakok. A 2010-es évek közepén lezajlott bazilika felújítás tervei között jelentek meg újra a színes ablakok gondolatai, amelyek közül az első már akkor a projekt kapcsán megvalósult, hirdetve Erzsébet alamizsna osztását és a tűzlegendát, amely során nem csak ételt osztott a szegényeknek, hanem a hideg időre való tekintettel egy nagy tüzet is rakatott, hogy melegedni tudjanak a rászorulók. Ehhez az első képhez igazította Bráda Tibor további ablakterveit, amelyeken Erzsébet születésétől szentté avatásáig különböző életfázisokat mutat be, egy-egy legendát és történetet örökít meg. Így válik majd a látogatók számára egy igazi képeskönyvé a templom, amelynek megtekintése során megismerkedhetnek a város szentjével, életével, példájával, inspirációt meríthetnek tetteiből, és erőt kaphatnak Erzsébet szenvedéséből. Főtisztelendő Bereckei Miklós plébános nagy örömmel ajánlja az új ablakok megtekintését és a templom meglátogatását minden zarándok számára.
Folyamatban van a bazilika színes üvegablakainak a kiépítése. Úgy vélem, hogy nagyszerű találkozási lehetőséget biztosít ez az ide látogatók számára, hogy Szent Erzsébet életébe elmélyülhessenek. Hát olyan, mint egy nagy képeskönyv, persze kellő művészi struktúrával fölépítve és kialakítva, és ahogy azt Erzsébet életéből ismerjük, a különböző életállapotban lévő emberek úgy egy-egy ablak elbeszélésének történésében úgy magukra ismerhetnek, magukra találhatnak a saját élethelyzetükben, és úgy vélem, hogy bátorságot is nyerhetnek abból, hogy Erzsébethez hasonlóan életük történésében Istent keressék őre, hagyatkozzanak, és vele együtt igyekezzenek nekirugaszkodni az előttük álló feladatoknak a megoldásához.
Beépítették a két utolsó színes üvegablakot is a Sárospataki bazilikába. Ennek kapcsán egy emlékkonferenciát tartottak, valamint kiállítás nyílt az Újbástya rendezvényközpontban Bráda Tibor alkotó emlékére. Az elkészült ablakokat Ternyák Csaba egriesek áldja meg pünköst hétfőn. Tudósítónk Koleszár Krisztián összeállítását hallották. Május 15-én csütörtök hajnalban életének 99. évében elhunyt Csókai Károly jezsuita szerzetes. 1993-ban Kanadából hívta haza az újraegyesült magyar provincia vezetése. Rövid budapesti és kárpátaljai szolgálat után Miskolcon lett plébános, és hittan tanított a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Emellett lelkinapokat tartott, bekapcsolódott a kurszi jó mozgalomba, papok és szerzetesek lelkivezetője lett, lelkiségi könyveket fordított, kórházban fekvő betegeket látogatott. 90. születésnapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Pro Ecclesia Hungaria díjjal tüntette ki. Csókai Károlyt június 10-én kedden 17 órakor búcsúztatják Miskolcon. Ternyák Csaba egriesek lesz a gyászmise főcelebránsa és a temetési szertartás végzője. Lőrincin a Szent Mihály templomban a hónap első kedjén 9 és 15 óra között lehetőség nyílik csendes szentségimádásra. Ez az alkalom júniusban 3-án, júliusban 1-én, augusztusban pedig 5-én lesz, tehát 9 és 15 óra között. Szeretettel várják a kedves testvéreket. Szent Élekváró egészségnapot és véradást szerveznek Egerben a Lajosvárosi plébánián. A programra június 3-án kedden kerül sor, 14 és 18 óra között. A férfiaknak PSA szűrés lesz a Movember Magyarország Egyesület szervezésében, vércukorszintmérést is szerveznek a Cukorbetegek EGRI Egyesülete által a férfiaknak és nőknek egyaránt. Lesz Flavin Híd bemutató, és egy tál étellel kedveskednek az érdeklődőknek. A programot a Plébánia Közösség, a Fertelmesterek és a Lajosárosi Keresztény Kultúráért Egyesület szervezi. A Szentlélekváró véradás tehát június 3-án kedden lesz 14 és 18 óra között Egerben, a Lajosvárosi Plébánián a Találkozások házában, az Aradi utcában. Csepelényi biciklis családi emléktúrát szerveznek az egri lajosvárosiak. Csepelényi György pálosrendi szerzetes életében fontos szerepet játszott Eger farmos. A szerzetes katolikus hitéhez való ragaszkodása miatt 1674. május 24-én a település határában fekvő szőke pusztán vesztette életét. A túra útvonala így az alábbi: Eger Lajosváros templom, Maklári templom, Szihalom Kálvária, Mezőszemere Mária szobor, Eger farmos templom és az Eger farmosi vasútállomás. Az időpont június 14-e szombat, találkozás aznap 9 órakor a Lajosvárosi templomnál. Makláron a parkban lesz pihenő, és ott a nagytájai maklári hívek is csatlakoznak. A résztvevők megtekintik a Szihalmi Kálvária dombot, Mezőszemerén a Mária szobrot. 13 órakor szentmise kezdődik majd Eger farmos templomában, és ott lesz aztán a batyus ebéd, hazaindulás pedig 15 óra 11 perckor vonattal. Az útvonal kerékpárúton, földúton és közúton halad keresztül. Elszántság, közösséghez való tartozás, magabiztos kerékpározási tudás kell, valamint terepkerékpározása is alkalmas, jó műszaki állapotú bicikli, bukósisak, időjárásnak megfelelő öltözet és a láthatósági mellény is feltétlen szükséges. A folyadékról, illelemről mindenki maga gondoskodik. Nem teljesítménytúra, bevárják a lassabban közlekedőket. Június 6-áig lehet jelentkezni a ronai.zoltan78@gmail.com e-mail címen. A Lajosvárosi Plébániai Közösség szeretettel mindenkit vár erre a csepelényi biciklis családi emléktúrára. Június 6-a és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek Bencés Szellemiségben, Sajó Pálfalán, a Szentlélek Lelki Gyakorlatos Házban. Csend, ima, közösség, mit jelent Isten előtt csendben lenni, ez a mottoja a lelki gyakorlatnak. Jelentkezni a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen lehet. A lelki gondozói beszélgetések mellett gyónási lehetőséget is biztosítanak a szervezők, a részétel teljes költsége 19 000 forint. Július 10-e és 13-a között ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A Szalók 2025 mottója a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemigét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődés, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Most arra összeállt a találkozó teljes menetrendje, amely megtalálható az interneten. Az első este a nyitó előadást Vízi János atya tartja, és Ternyák Csaba érsek mutatja be a nyitó szentmisét. Aznap a napot a Ciszterlánc koncertje és szentségimádás zárja. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Kriston Tamás. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A csillagok. roskad a hó, és vár, ha szólnak, hogy várnod kár, és megijeszt, hogy nem ereszt e szó.
Mit ér? Adj erőt még, éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt még,
utam végül
az égig ér. Nem kell már az örök lét, kis semmiség, az élet véges, tudom, s ér, ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangban rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép. Szép volt megmarad, pár perc, tudom mit ér,
már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
A régió sportja.
A szezonzárást követően a Deac férfi kosárlabda csapatának vezetősége megkezdte a jövő évi csapat kialakítását. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban tréningezett egy héten keresztül Molnár Attila, Európa-bajnok 400 méteres síkfutó. Nagyszabású sportos gyermekprogramon gyűltek össze az alsó tagozatos diákok Kazincz Barcikán, a sportág választó napon. A 60-iak ötlete és döntése alapján új grund, egy multifunkcionális sportpálya épült a belvárosban. Ennyi Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A szezonzárást követően a Deac férfi kosárlabda csapatának vezetősége megkezdte a jövő évi csapat kialakítását, első lépésként megállapodott a szakmai stábbal, így a 2025-26-os szezonban is Pető Ákos lesz majd a csapat vezetőedzője, munkáját pedig továbbra is Jávor Barna segíti majd. Egy fiatal magyar edzőnek mindig hálás feladat megadni a lehetőséget, de azt gondolom, hogy Pető Ákos az elmúlt időszakban maximálisan meg is dolgozott a bizalomért, mondta a szakember kinevezése kapcsán Becski István, a Deac szakosztályvezetője. A Nyíregyházi Atlétikai Centrumban tréningezett egy héten keresztül Molnár Attila. A márciusi hollandiai fedettpályás Európa-bajnokságon 400 méteren aranyérmet szerző futó edzőjével Karlik Pállal már a szabadtéri szezonra készült. A Ferencváros atlétája nyáron Gyémántliga versenyeken is rajtozál majd, az idényt pedig a szeptemberi tokiói világbajnokságon zárja majd. Reményei szerint egy döntős szerepléssel. Most őt hallják.
Ez egy váltó tábornak indult, utána szépen megfogyatkoztunk, mert voltak szép számmal lemondások, úgyhogy ezért lettünk ilyen csapatszinten 3-4 főből áll ez a kis közösség. Így egy kicsit váltottunk, úgyhogy egyénemre szabtuk ezt a edzőtábort. A terveket így egy kicsit átszabtuk, próbálunk felkészülni az első versenyre. Van most szerencsére sok lehetőségem, sok alternatívám. Ebből úgy kell megtalálni, hogy nem mindent, mert az el fogja vinni a fókuszt a főbb versenyekről. Barátkoznom kell még ezzel az új ingerrel, hogy én válogatok a nagyobb és nagyobb versenyek között. Igyekszünk edzőmmel úgy megválasztani a versenynaptárunkat, hogy az a lehető legoptimálisabb legyen. Tavaly a bahamai váltó VB-re vitték ki a magyar csapatot, és az ott egy kicsit megbonyolította a felkészülést. Ebből tanulva idén már nem vállaltuk el ezt a hosszú fedett pálya után, ezt a kínai másik irányban van ugyanolyan messze váltó VB-t. Ez már egy ilyen tapasztalat volt. Szépen lassan formálódik ki nekünk is így a tudásunk erről, hogy néz ki egy profi versenyszezon. Pontosan ezért maradtunk itthon, és készülünk most jelenleg a váltó VB helyett. Annak nagyon örülök, hogy most már egyre nagyobb és nagyobb nevek ismernek fel. Meg kell szoknom még ezt az érzést. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy én nem változtam, csak az eredményeim változtak. Úgyhogy én ennek csak kifejezetten örülök. Ha mindent kiadok magamból, és úgy érzem a célvonalban, abban a pillanatban, amikor befutok, hogy ebben nem volt több, az jó, aztán majd ránézek az órára, és mutat, amit mutat.
Most pedig Karlik Pál edzőt hallják.
Sokszor voltunk már itt Nyíregyházán edzőt táborozni, a válogatottal is, meg klub szinten is. Most igazából már a versenyek előtti utolsó kis finomítások vannak a versenyzőknek, egy ráhangolás. Most lesz egy felmérés a 400-asoknak, és gondoltuk a két dolgot összekötjük, tehát itt edzőtáboroztunk, és aztán itt fogjuk megcsinálni a felmérést is. A szabadtéri szezon ugye szeptember közepén lesz Kínában a világbajnokság. Hát egy atlétikai világbajnokság azért, amikor itt rendezték nálunk a világbajnokság, akkor is elhangzott, hogy tulajdonképpen a világ harmadik legnagyobb sporteseménye, ugye az olimpia, illetve egy labdarúgó világbajnokság után. Úgyhogy itt nyilván nagyon nagy konkurencia lesz. 400 méteren a fő célunk Attilával az, hogy megpróbálunk bejutni a 8-as döntőbe. ezek új dolgok a Attilának is. Én azt gondolom, hogy ő ezt élvezi is, és jól kezeli is, és reméljük, hogy nem fogja elvinni, de úgy veszem észre, hogy nem viszi el azért nála az edzéseken való koncentrálást, vagy odafigyelést. Attila személy szerint ugye velem készül már 3 éve, tehát ő vele semmi probléma nincs ilyen téren. A többiek is mindenkit feldobnak a sikerek, úgyhogy ezek mind-mind pozitívan hatottak a srácoknak szerintem a felkészülésükre, a hozzáállásukba, a munkájukba. Attilával még szeretnénk azért előrébb lépni, eredménybe fejlődni, mármint számszakilag is, és nyilván helyezésben is, tehát egy szabad tér, mint ahogy mondtam is, például ott a világbajnokságon, vagy majd Los Angelesbe olimpián, nyilván ez a fő célunk, hogy ott egy döntőt tudjon futni. Aztán ott meg majd meglátjuk.
Nagyszabású sportos gyermekprogramon gyűltek össze az alsó tagozatos diákok Kazincbarcikán, ahol az immár 8. alkalommal megrendezett sportágválasztó nap ismét bizonyította, hogy a város sportélete pezsgő és folyamatosan fejlődik. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
Immár 8. éve szervezik a nagy sportágválasztót, különböző formái volt, amikor csak sportág bemutató volt, és most átértünk arra, hogy egy kicsit több időt szánunk a sportágak kipróbálására is. Az elmúlt évekhez hasonlóan 1000 kisdiák vesz részt, ez azt jelenti, hogy 1-3 osztályos diákok jönnek szervezett formában, körülbelül 6-7 sportágat próbálhatnak ki a gyerekek egy másfél óra alatt, minden sportágra 15 perc jut, ez tulajdonképpen arra elég, hogy egy kicsi ízelítőt kapjanak az adott sportágnak a szépségeiből, rejtelmeiből, és reméljük, hogy lesz ennek folytatása ősszel, és minél több gyerek próbálhatja ki a kedvenc sportágát, amit a tévében lát, vagy esetleg amit elmegy szüleivel megnézni meccseket. 12 sportág van per pillanat. Az elmúlt évek hasonlóan, hála Istennek, a sportkörök aktívak, mert érzik, hogy Barcikának van egy küldetése, az pedig az utánpótlás, nevelés. A teljesség igénye nélkül röplabda, íjászat, kézilabda, futball, falmászás, kerékpározás, tenisz, modellezés, ez egy újdonság, és még a kosárlabda is jelen van. Ezek közül választhatnak a gyerekek, kísérőkkel mennek, és az edzők vezetésével alap dolgokat ismerhetnek meg a sportágakban. Sajnos a Covid egy picit megakasztotta a sportolásnak is a nagyszámú hódolását. A visszajelzések alapján minden szakosztály körülbelül 4-5 fővel bővül. Ezt mondhatjuk, ez a szám elég, de szerintem nem elég. Jobb lenne, ha ezek a kiskorban már elkezdődne az aktív sportolás, és egy napi rendszerességet vinne a gyerekek életébe. Ezen dolgozunk, hogy folyamatosan a sportpalettát kínáljuk a gyerekek számára, és hát nem csak ez a kb. 200-250 fő találja meg a helyét, hanem a jelenlévő 1000 mindegyike is valamelyik sportágat űszesse a következő években.
A rendezvény célja az volt, hogy a kisdiákok testközelből ismerhessék meg a különböző sportágakat, egy izgalmas játékos napon belül megtapasztalják a mozgás örömét, kipróbáljanak számukra ismeretlen sportokat, valamint motivációt kapjanak a rendszeres edzéshez. A sportágválasztó program keretében résztvevő 1000 gyermek 12 különböző sportágba nyerhetett betekintést. A város vezetése hosszú távon is elkötelezett a sport népszerűsítése mellett. Klimon István alpolgármestert hallják.
Kazincbarcika a városa már korábban letette voksát az egészséges társadalom nimbusza mellett, és mi folyamatosan azért dolgozunk, és azért támogatjuk a tömegsportot, azért támogatjuk a versenysportot, és elsősorban az utánpótlás nevelést, hogy minél több olyan fiatal nevelhessenek ki a sportegyesületek Kazincbarcikán, akik egészséges életmódot folytatnak. Az egészséges életmódhoz nagyon sok minden hozzátartozik, de elsősorban a mozgás szeretete az, ami nagyon fontos. Persze természetesen a táplálkozástól kezdve minden ide sorolható, de talán az önkormányzatnak abban van nagy lehetőség, és abban van nagy felelőssége, hogy a gyerekeken keresztül adott esetben a szülőket is mozgásra bírja, és így minél tovább élhessenek az emberek Kazincbarcikán, minél egészségesebben tudjanak mozogni, ezért a sport szeretetének a elsajátítása, a mozgás iránti vágy, amikor egy gyermekben kialakul, akkor azt követően felnőttként is sokkal többet fog tudni mozogni. Folyamatosan azon dolgozik az önkormányzat, hogy a különböző támogatásoknak a lehetőségét kihasználva tudjunk fejlesztéseket és olyan fontos karbantartásokat végrehajtani, amivel a sportinfrastruktúrát tudjuk javítani, és minél jobb hozzáférést tudunk biztosítani. Ennek az egyik legfontosabb égköve a vízi komplexum, ami reményeink szerint hónapokon belül megnyithat. Itt természetesen a hónapok azok nem egy-kettő hónapot jelentenek, de bízunk abban, hogy a sportolni vágyók hamarosan birtokba vehetik. Ezen túlmenően akár a Kazinci torna csarnokot, vagy a birkózó és súlyemelő csarnokot ki tudom emelni, amik szintén azt a lehetőséget biztosítják a sportolni vágyóknak, hogy Kazincbarcikán a színes városban minél színesebb sportpaletta tudjon kialakulni, és a sportolni vágyók minél több lehetőséghez jussanak. Nagyon sokat viccelődnek az emberek azon, hogy a testmozgás és a sport mennyire összefügg. Ugyanakkor vannak olyan sportok, amelyek nem szorosan kötődnek a testmozgáshoz, ezek elsősorban technikai sportok, és ilyen például a sakk. Úgyhogy a számomra óriási öröm az, hogy a gyermekeim az iskoláikat képviselve, vagy az iskoláikat képviselve a diákolimpián eredményesen szerepelnek, és nem csak a szervezet egyesületi formában, hanem a tömegsportban, vagy a diáksportban is kiveszik részüket, és úgy gondolom, hogy a gyermekek által mutatott példa a szülők számára is követendő, így igyekszem én is felvenni velük a lépést, inkább kevesebb, mint több sikerrel.
A 60-iak ötlete és döntése alapján új grund egy multifunkcionális sportpálya épült a belvárosban. Horváth Rihárd polgármestert hallják.
Van néhány értékünk ennek a városnak, ennek a városvezetésnek, olyan értékek, amelyek a legnagyobb bajban is segítenek nekünk eligazodni. Ezeket az értékeket közösen együtt 60-iakkal fektettük le, és az egyik ilyen értékünk az, hogy közösen döntünk. Erről szól a közösségi költségvetés, hiszen itt arról van szó, hogy a 60-iak javasolnak projekteket, a szakembereink kidolgozzák, és utána a 60-iak szavaznak a projektekről, hogy melyek azok a projektek, amelyeket megvalósítsunk. És így ez alapján valósult meg itt ez a grund is, amely itt van mögöttünk. Ez a beruházás 28 millió forint volt, és nagyjából 2 millió forint volt a környezetrendezés, amely szükséges volt ehhez a beruházáshoz. Nagyon, nagyon fontosnak gondolom azt, hogy mi 60-iak közösen döntünk, és ilyen projektekről tudunk dönteni. De maga a közösségi költségvetés már egy olyan kezdeményezés, amelyet nagyon-nagyon sokan elfigyeltek tőlünk, megfigyeltek, és segítséget is kértek tőlünk, hogy hogyan csináljuk ezt, és hogyan tud jól működni 60-ban ez a kezdeményezés. Ha bárki jár a városban és látja ezeket a közösségi tereket, látja azt, hogy ott, amikor egy kicsit is jó idő van, akkor mennyien kimennek, mennyi gyerek sportol ott, mennyi gyerek játszik ott, mennyien vannak ott, én azt gondolom, hogy az alátámasztja mindazt, amiről beszélünk, és alátámasztja azt a gondolatmenetet, amelyet elkezdtünk az elmúlt években, és én azt gondolom, hogy ezek sikertörténetek, minden egyes közösségi tér sikertörténet, hiszen ezek a kis közösségek, ezek mutatják a városnak az erejét.
Kedves hallgatóink! Regionális sport összefoglalót hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából.